En legging klubb Közép-Európába költöztem. Pesten volt egy telefonszám. 89-ben bekapcsoltad a rádiót, vagy a tévét, és olyan fikcionális dolgokról kezdtek beszélni, mint ahol április 1-én lenne. Belarus, Bosnia, Gdansk, Ukrajna, Kiev, Kazakhstan, Mongólia. És először kb. Rájöttél erre. A vasfüggönynek volt két dolog. Az, hogy Magyarország olyan, amilyen most, én nagyon sajnálom, tényleg szakad a szívem gyakran az egészet, de azért tudom valahol, hogy oké, ez mégis egy fiatal ország, mégis éretlen. Lehet, hogy megmutatkozik egy örök valóság. Van, ki azt mondja, hogy ja, a magyarok ezt érdemlik meg. A magyarok olyanok, magyaroknak ez kell. El tudok ezen gondolkodni sajnos én is, hogy tényleg ez kell.
Él Budapesten 30 éve egy írember. A rendszerváltáskor jött ide, és pár évvel később már nyitott egy kocsmát, amit Sixtusnak hívtak. Az már rég bezárt, de Oren McCurk azóta több ismert kocsmát, kávézót, pubot működtetett Budapesten. Oren 30 éve él velünk, látja, mit változtak a magyarok, hol tart most az ország, és úgy tűnik, egyre kevésbé érzi jól magát itt. Arra voltam kíváncsi, miért. És sokat beszéltünk a két nép karakteréről, történelméről is, hiszen ő olyan országból jött, ahol nem csak utálta egymást a sziget két fele, de évtizedekig gyilkolták is egymást Észak-Írországban. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Kerényi György vagyok, beszélgető társam pedig Oren McCurk, az ír Budapestről.
Elég fiatalan érkeztem ide, 22 éves voltam. Biokémiából végeztem, lediplomáztam. Nagyon-nagyon érdekes volt, mint tananyag. Biokémia az tényleg elképesztően gyönyörű. Szóval van ez az úgynevezett molekuláris ösvény, ami összeköti a zsemlemorzsát a szemed szikrájával, hogy ezt lehet végigkövetni. Szóval egy óriási tánc, tényleg a koreográfiája elképesztően lenyűgözően szép.
Az anyagnak?
Igen, de egy laborban dolgozni elképesztően pepecs még szörnyű nekem. Úgy akkor én el voltam azzal a tudással, de nem akartam, hogy aként dolgozni. És 90-ben tört ki a balhely Magyarországon, vagy Közép-Európában. Én leginkább Közép-Európában költöztem, mert Pesten volt egy telefonszám. Szüleim azok tanárok voltak, és nem voltunk szegények, mindig volt elegünk, de nagyon korán megmondták azt nekünk, hogy az egyetlen örökségetek az az oktatásotok lesz. Mi mindent teszünk bele, hogy ti okosok legyetek, képzetek legyetek, hogy tudjatok járni egyetemre, de nekünk nincs protekciónk, nekünk nincs pénzünk. Tehát mint az Orbán rá, saját lábadon kell állnod. 89-ben bekapcsoltad a rádiót, vagy a tévét, és olyan fikcionális dolgokról kezdtek beszélni, mint ahol április 1-én lenne. Belarus, Bosnia, Gdansk, Ukrajna, Kiev, Kazakhstan, Mongólia. És először kb. Rájöttél erre. A vasfüggönynek volt két dolog. Egyfajta szégyen érzett volt bele.
Már hogy van egy fejletlen világ, és...
Nem, van egy nem létező világ, aki meglétesül egy nap alatt. Akkor mit...
És ez téged zavart? Az igazságérzetedet bántotta? Ne, de, úgy érezted, akkor, de... hogy te vagy a gazdag nyugati?
Mint egy kvázi értelmiségi hátterű ember, én bazira szégyeltem azt magamba, meg a közoktatásunkba, hogy a földrajz az Berlinnél állt meg, a történelem az Berlinnél állt meg. Amikor jöttél ide, jóval voltak a magyarok képe elől, hogy mi történt Írországban, vagy mi is Írország, mint fordítva, mint egy átlag ír ember Magyarországról. Részben gondolom azért, mert ez egy ilyen példája voltak a gyámatosítók, a kapitalista gyámatosítóknak, nézd meg, mit csinálták azzal a gyönyörű országgal. De mindegy, hogy honnan jött az a tudás, ez meg volt, nekünk nem volt meg. Én rendesen szégyeltem azt, hogy elvileg egy művelt hátterű ember vagyok, és akkor én mégis azt gondolom, hogy Európának csak egy fele van, és egy nap alatt kiderül, hogy millió fele van neki. És valamit kell csinálni, valamit kell dolgozni, és gondoltam, és így is volt, hogy akkor egy olyan helyzetben lehetőségek is lesznek. Tudod, a legegyszerűbben angolul tanítani, akkor ez bazira könnyű volt, megérkeztél ide, és akkor lehetett egyből angolul tanítani. elég pénzes. Annak ellenére, hogy nem vagy egy angol tanár.
Akkor... Tudtad, hogy olcsó az ország, de... akkor Írország sem volt meg olyan fejlett.
De pontosan ez ugyanaz volt, ez nem volt csak különbség a kettő között, akkor még 21 évesen is lehetett gondolni, ez mekkora egy lehetőség, de az tényleg ilyen egy egész rendszer feláll az asztalok, és akkor mondja, hogy bocs, mi nem értünk ehhez, csináljatok ti. Szóval ez valahol egy állam volt.
Már most arra gondolsz, hogy a kommunista állam fölállt, és átadta
a... Igen, pontosan, és akkor tényleg, bocs, mi hülyék vagyunk ehhez, akkor elbasztuk az egészet, sajnos, tényleg tök jó ötletnek tűnt, bocsika, itt se vagyunk, akkor nyilván nem az volt teljesen, de valamennyire az is volt benne. Mindig egy ilyen attani rendszer ellenes ember is voltam. Nincs gyerekem, nem hiszek sok mindennek. Gyönyörű az élet, mert nagyon-nagyon jókat csinálni, de mégis az egész életembe elkísérte ez a feeling, hogy wow, akkor egy zsák utcába gyorsulunk a kocsiba, tudod, akkor nem lehet ennek jó vége így. A kapitalizmusnak se, a kommunizmusnak se. Azért lettem biokémikus, mert volt egy erős természet érdeklődés, akkor jártunk hétvégén túrázni, tagjai voltunk egyesületnek, hogy menni természetet felfedezni. Lehetett látni még akkor is, hogy wow, ez gáz, hogy ennyien vagyunk, meg ennyit fagyasztunk, meg akkor ennyit szarunk, nem lesz ez jó. Akkor van ez a vákum, mi lesz helyette? És tudok rendesen szomorú lenni mostanában, amikor nézem ezt az egészet, opa, erre voltunk képesek, csak erre voltunk képesek.
Már most magyarokra gondolsz.
Felejtve engem is, mert tényleg én végig itt voltam, hogy én is tagja vagy. Okay, nem tartom magyarnak magamat egy percre se, de azért is tetszett nekem a neve az országnak, amiben költöztem annak idején, a Magyar Köztársaság, hogy a köztársaságban nem a nemzetiség az egyetlen oka a tagságodnak, hanem állampolgár lehetsz írként. Ennyi, hogy akkor te vagy itt, együtt csináljuk, mindegy, hogy katolikus, protestant, zsidó, ír, magyar, mit tudom én, akkor légy rendes, dolgozál, járjunk hozzá, és akkor te is feljogosult vagy.
Miért Írországban a katolikus meg a protestáns is rendes írnek számít?
At is kibontakozott ugyanaz a kérdés. Tényleg mondom néha, hogy Magyarországon élni az olyan, mint ennyi az ír szaradat még egyszer kicsit. Az elején nagyon nagy kérdés volt a függetlenség után, hogy...
Már 21 után.
21-22 után, hogy akkor ki az ír. Meg ugyanígy ott volt ez az első 10 év, amíg Fianna Fáil meg nem nyerte nagyon erősen a választás 32-be, és nekik 4 ciklusuk volt, egészen 48-ig ment az a De Valera kormány. És az a 4 ciklus bőven elég volt teljesen újból megszülni az országot, egy formába rakni az országot. W.B. Yeats egy elképesztően okos elemzője ennek az egésznek, és annak ellenére, hogy ő egy nagyon nem... W.B. Yeats a költő,
Nobel-díjas költő, akkor...
Ő egy nagyon misztikus ember volt, és aztán amikor kitört a húsvéti felkelés 16-ba, akkor őt is bevonta ez az egész nagy feeling, és kezdett vele foglalkozni erősen, meg írni róla, meg szenátor lett. So Írország, the Republic, a köztársaság, az tényleg Republican. So aki egy ír nacionalista, az egy Republican. A Yeats az nagyon szépen beszél erről, és gyönyörű, tényleg elképesztően. Okay. Én is ír vagyok. Én egy protestáns, misztikus, búzi ember vagyok nektek. Jó, okay, de én ide születtem. Az apám is ide született, a nagyapám is ide. Nem mondhatjátok azt nekem, hogy nem felelek meg. Van egy ideálatok, egy új ideál, hogy ír az, nem lehet zsidó, nem lehet meleg, nem lehet misztikus, csak katolikus paraszt lehet ír. Akkor a többség mondja, oh, téved, maga nagyon téved itt, mert azt akarjuk mi, és csak azt akarjuk, hogy ír katolikus parasztok. Így magának nincs akkor... Az egy nagyon-nagyon egy frekvenciájú köztársaság, tudod, akkor vagy ezen a frekvencián sugárzol, be vagy kapcsolva, vagy nem hallasz semmit sem.
Magyarán a katolikus ír meg a protest nem tartották egymást íreknek?
Protestáns igen, ír, igen,
az
nem
volt ír. És ez mikor változott meg?
Mostanáig meg. Tudod, Észak-Írországban megy, az meg mindig.
Azt tudom, de hogy nem is tartják egymást írnek? Arra vagyok kíváncsi, hogy az ír nemzetből ki lehet-e zárni valakit? Azért, mert protestáns, mert ugye az írek azok katolikusok alapvetően.
Mondjuk a 20-as években akkor nagyon sok protestáns ház égett le vidéken.
De az vallási különbség miatt volt.
Nem, az vallási is, az egy bonyolult ilyen csomag az identitás, ez nem csak egy dolog. Mondjuk, ha olvasol regényeket, ami Írországban játszódik, mondjuk 1900-ban vagy 1910-ben, akkor nagyon-nagyon sok ember zsidó. Joyce-ban lehet végig, franciák, a magyarok gyakran fordulnak elő. Általában bunkóként vannak leírva a magyarok az írfikcióban. Tényleg mindig hangos bunkók. És akkor, ha olvasol fikciót, ami Írországban játszódik a 30-ban, egy külföldi ember nincs benne. Tényleg akkor fogták magukat az emberek és elhúztak. Mert pont ahogy itt is, akkor oké, akkor ha ez kell nektek, én nem kérek belőle, én felszállok a hajóra, valahova megyek. Ahol nincs ez a követelés, akkor nincs ez a kontroll. Yates gyönyörű mondja az egyik ilyen beszédjébe, mert ő egy ilyen kormánybiztosszerű volt, akinek az oktatással kellett foglalkoznia. És gyönyörű ilyen versei vannak among school children, amikor végzi ezt, amikor ott van az osztályon a kicsi gyerekekkel meg. De hasonlóképpen sajnos ott is gondolták, hogy lehet használni az oktatási rendszert egy ilyen nemzetépítő stratégiával, nem csak semlegesen, nyilván a semleges oktatás az egy bazira nehéz fogalom.
Sehol
nincsen, de az lehet törekedni rá. Lehet kitűzni, mint szerint.
Mindenütt a nemzeti identitásnak a legfőbb
igen, de az
a más kérdés, hogy milyen az a nemzeti identitás, mondjuk egy amerikai típusú,
Hogy akkor
vagy
befogad,
egy etnikailag nagyon
inkluzív, vagy exkluzív, akkor inkább exkluzív volt, akkor tényleg írul beszélünk, ír történelmiről, akkor és a Yates gyönyörűen mondta, azt mondta, hogy az oktatás az nem megtölteni egy vödröt. Az oktatás az szikráztatni, felgyújtani egy tüzet. És azt érti, hogy a vödör itt az olyan, mint az öntő forma, hogy ad nekem a gyereket, és én belepréselem az idióta gyereket ebben a formába, hogy majd amikor leveszem a formát, akkor mindenki egyforma lesz. És így nagyon könnyű lesz nekünk. Mert mindenki egyforma, akkor ez a színesség, ez a másság, az csak zavarja az embert, akkor hogy lehet erre egy politikát csinálni, amikor mindenki más?
Akkor jó, hogy egy ilyen országból idejöttél egy másik ilyen országba.
Pontosan. Írország tültette magát nagyjából ezen, ez egy nagyon hosszú út. Az attani, az már kezd egy jobban hasonlítani az amerikai modellre.
Mi kellett ez, hogy tültegye magát?
100 év. 100 év. És nincs vége.
Megnyugtam.
És soha nem lesz meg, mert ez egy állandó küzdelem. Ott is, itt is, akkor Amerikában is. Nézd meg Trumpot! Az, hogy Magyarország olyan, amilyen most, én nagyon sajnálom, tényleg szakad a szívem gyakran az egészet, de azért tudom valahol, hogy ez mégis egy fiatal ország, mégis éretlen. Lehet, hogy megmutatkozik egy örök valóság. Van, aki azt mondja, hogy ja, a magyarok ezt érdemlik meg. A magyarok olyanok. Magyaroknak ez kell. El tudok ezen gondolkodni sajnos én is, hogy tényleg ez kell.
Láttad a nyomait a 90-es években, amikor ide jöttél?
Igen, amikor elkezdtem dolgozni, elkezdtem angolul tanítani, és nem voltam egy angol tanár. Amiatt akkor általában felső fokon társalgási angolt tanítottam. Hmm. Akkor leülsz valakivel, aki magyar, aki nagyon jól beszél angolul, és ő nagyobb csak beszélgetni szeretne pénzért. Magyarország egy óriási szabadságot adott nekem. Az erős akcentus ad egyfajta akcentus nélküliséget. Nem vagy azonosítható, nem tartozol sehova, és emiatt tartozhatsz akárhova. Kérdésedre válaszolva, hogy volt egy nagyon széles skálám. Ismertem szegényeket, ismertem gazdagokat, itt gyengéket, hatalmas embereket, beszéltem mindenkivel. Egy csávóval laktam, egy ilyen csávóval, és tényleg néha ültünk le esténként, hogy tudod, mit mondod nekem a Tibor? Tibor azt mondta, gyönyörűséges angolsága, tökéletesen lekalapad, hogy a csávó milyen jól tudja kifejezni ezeket a rémes dolgokat. Tudod, hogy akkor egy sor cigány, egy sor tűz, egyirányú sín kell építeni Lengyelország felé, kacsintás, tudod, akkor, hogy a világot a zsidók vezetik.
És ehhez te már nem voltál Írországban hozzászokva?
Nem. Egyáltalán nem. Az egyetlen példája annak a fajta nyelvhasználatnak az én tapasztalatomban az Észak-Írországra vonatkozott. Az ottani törésvonalakra, az ottani törzsiségre vonatkozott. És erős volt a nyelv, és még erősebb volt a tettek. Öltek meg embereket nap, mint nap, akkor sebesítettek meg embereket nap, mint nap.
Ez a fajta pejoratív nyelvhasználat?
Az létezett Észak-Írországban. A médiában volt egy ilyen egészséges cenzúra, akkor mondjuk a 80-es évektől kezdve Sinn Féin nem volt szabad
a Sinn Féin megjeleníteni
az ír Daily híradóba, a nemzeti híradóba. Sinn Féin is bazira nem tetszett sok embernek, hagyták benne a snittet, és akkor két világot láthatod, csak nem lehetett. Ugye ez egyfajta protest volt.
Ott volt egy Sinn Féin politikus?
Egy talking head, csak mozgott a száj, de nem lehetett hallani semmit. Ez egyfajta tiltakozás volt, bocs, ez mégsem lehet ezt csinálni. Dublinben, ahol én felnőttem a köztársaságban délen, akkor nem volt olyan nyelvhasználat. Ha búzíztál, vagy homofóbosztál, akkor nyilván van, aki bólogat erre rá. De általában volt, aki ellene is szólt.
Térjünk vissza Budapestre. Budapestnek a 90-es évek elején a rendszerváltozáskor lettek kultikus helyei. Te ennek az alternatív budapesti szénának az egyik kocsmárosa vagy. Sok
nem
helyet
igazán,
mit élt?
Amikor jöttünk, akkor 92-ben nyilván elkezdtünk járni az Ába.
Én ott dolgoztam.
És imádtuk, tényleg ilyen bazilia volt. Nagyon egyszerű kocsma volt, nem volt sékerezés, sörbor, pálinka. Nagyon jó zene, nagyon nemzetközi, nagyon érdekes. És az egész az át volt itatva azzal, ami elképesztően hiányzik most már nagyon sok éve óta. Optimizmus, hit, az emberek hittek. Vagy mertek hinni egy picit. Mertek egy kicsit vulnerabilisnak lenni.
Sebezhetőnek?
Sebezhetőnek, jaj. Mertek kilépni egy picit a saját szarukból.
Miért nem tartottál magad az alternatív kocsmárosok
egyikének? Nem. Én tényleg csak egy ilyen kocsmárosnak tartom magamat. Én nekem van egy public house-om. Az az egyetlen dolog, ami van itt ezen a piacon. Írországban I am a publican. I have a public house. És az a pub. Pub az annak a rövidítése. És a public az egy fontos szó ebben az egészben. Szóval volt ez a nyitottsága. Mondjuk az Ának, a Zöldséggyümölcsnek, a Vikmán Tamás helyének, akkor az egocentrum. Én azt a különbséget figyelem meg. És ez tényleg része ennek a törzsi helyzetnek. Az első hely, mit csináltuk 95-ben, az a Sixtus Kápolna, a Nagy Diófa utcában. Én 24 éves ember voltam, aki, szóval nem vagyok én üzletember igazából, tényleg csak valamit akartam csinálni. Nagyon benne volt ez a levegőben, hogy itt vagyunk az először rendszernek a romjaiba, és valamit kell felhúzni, és ha értesz valamihez, akkor csináld meg, akkor elkezd létezni ez a kocsma, vagy ez a világ. Nagyon pozitív hangulat volt, egy nagyon alkató, pozitív jótékonysági, vagy tényleg segítsünk egymára. Én tényleg nagyon befogadatnak érzem. Azért beszélek magyarul, mert az emberek rájöttek velem foglalkozni, és foglalkoztak is, tényleg neveltek engem, akkor segítettek. Okay, minél kölcsönösebb ez, annál jobb. Szóval járjunk egymás életeihez hozzá, amivel csak tudunk. És a kocsma egyrészt abból született meg, másrészt nagyon kíváncsi voltam a nyelvre. Én az angol nyelvből éltem. És amíg az angol nyelvből élsz, akkor nagyon nehéz magyarul beszélni. Annak idején tudod, általában a Magna volt akkor az eszköz, amit használtak egy nyelvórán. És egy alkoholista ember, vagy egy részeg ember, az jobb, mint egy Magna. A szalag az elkopik, de az alkoholista az ezerszer mondja ugyanazt neked, tudod, és akkor a 90-100. Alkalommal meg is érted.
Van valami vezérlő fonala, vagy mi alapján csinálod a helyeidet? Hogy jellemeznéd a te
vendéglátásodat?
Ez a hely mivel különbözik itt a többitől? Itt vagyunk a Gosdú udvar mellett.
Általános különbség, ami a nagy meg a kicsi között van, meg az ipari. Lehet látni különösen az első két udvara a Gosdú udvarnak, hogy a ZRT-ről van szó. Az egy befektetési eszköze valakinek. Nekem van ennyi pénzem, szeretném, hogy több pénz legyen ebből.
De ezt a pénzt sokféle módon, sokféle helyen meg lehet szaporítani, ők mégis ezzel a formán.
Igen, mert az az ipari kereskedelem, tényleg. Úgy, akkor az nagyjából egyforma. Én kicsi vagyok.
Te meg akarsz belőle élni?
Pont. nekem egy fizetésre van szüksége, mint mindenkinek a világon, aki nem dús gazdag. Tényleg elég szerényen élek, tökre boldog vagyok ezzel, úgyhogy nem kell nekem nagyon-nagyon sok pénz, az a pénz kell. Meg valami rutin is kell. Valamilyen gerince legyen a napodnak, tudod, akkor valamivel rakjál bele energiát. Itt annak idején, én ezt az egészet elbírtam, ezt az egészet, itt ülünk egy 32 négyzetméteres helyen, akkor csak ezt az egészet, akkor Henry Fordként. Játékpénzből lehetett elkezdeni a dolgaidat akkor a 90-es években, meg elképesztően. Játékos ilyen körülmények közül.
Gengszereknek se kellett fizetned?
Nem, nem, soha. A bűnözés az is egy biznisz. Én soha nem értem el azt a szintet, hogy inkább engem sajnálnak, hogy ez a csávó olyan hülye, hogy ő azt hiszi, hogy dolgozni jó.
És az nem zavar téged, hogy itt a korrupció átszövi ezt az egész gazdasági szférát, köztük a szolgáltatásokat is Magyarországon? Nem akarom, hogy konkrét példákat
Nem, tényleg, én mondjuk a Fidesz kormányzásáig nem éreztem semmi rosszat. Se a hatóság részéről, se a korrupciós...
hogy a Hunvaldot meg kellett-e vesztegetned.
Nem, nincs mit mondanak.
Én nekem tudtál róla, hát ez vendéglátás...
Nem, én egy nagyon naív, ártatlan ember vagyok. És én nem vagyok egy korrupt ember.
Senkinek nem az én képe, hogy ő korrupt. Yeah. Szerintem Völner Pálnak sem az az én képe, hogy ő korrupt.
Én egy gyönyörű, amikor büszkeik lehetnének a tanáraim.
Szegény Asztrik.
Az olyan jó.
Jó, egyelőre csak gyanúsít.
Ja, tényleg, itt van. Ja, persze. Ja. Hát meg el tudja vinni akkor a Pegasus balhét is, nagyon hasznos lesz. Hát angolul azt mondja, to throw somebody underneath a bus, hogy akkor a busz alá beledobni valakit, így jön a választás, akkor ez az inverse borkai ügy, akkor tudod, az oké, adjunk egy áldozatot, mutassuk meg mindenkinek, hogy mennyire jogál, ami a mi jogálomunk.
Ez a politika. Ezt a másik oldal is így csinálnak.
Ez a színház. Én szerintem a szörnyű, hogy a színház az oly ennyire belemegy ebbe.
Az ír politika nem ilyen? Nincsenek rászorulva arra, hogy ilyen módon finanszírozzák a kampányukat?
Szóval az ottani párt, a Fianna Fáil híresen állt mely kapcsolatba az ingatlan ipar vezetőivel. A politikába jött be pénz, aztán esetleg könnyebb jutottak hozzá engedélyekhez. Volt ez a rezoning, tudod, ami elvileg ez egy mezőgazdasági terület, és abból csinálunk egy alácsatornázunk, hogy mit tudom én, és akinek az, mint Győrnél, akkor a Borkai, csak pont ugyanaz, akkor pont az egy népszerű megoldás volt, ott is. Ők végig fogják azt érvelni, ahogy gondolom itt is, hogy ezzel jót is tesznek, hogy akkor látod, virágzik az egész. Én imádom a Partizánt. Imádom azt. Ez óriási pozitív dolog. És szerintem a Vahornál volt egy... Azt mondja, hogy 90-ig mindenért lehetett hibáztatni az oroszokat, meg a kommunizmust. És aztán akkor 90-től kezdve rájöttünk, hogy igazából mi voltunk azok. Amikor el van víva az központosító, egyeztető ellenség, az idegen, akkor mint nálunk az angol. Akkor mit fogunk csinálni? Egymásnak fogunk esni? Akkor, és akkor mi magunk öljük meg a legjobbjainkat. Jóval kegyetlenebbül, mint az angolok.
Kicsit menjünk vissza a két nép közti hasonlóság vagy különbség kérdésére. Ezek a sztereotípiák annyira hasonlítanak. Kicsi, szabadságszerető, nacionalista és alkoholista. A magyar is, meg az ír is, nem?
Ja. Az elején, amikor jöttem, akkor mindenki azt, hogy ott nagyon népszerű volt az első években, hogy ezt megfejteni, és nagyon meguntam akkor. Mert igazából, ha csak az emberekre gondolok, ennyire nem állja meg a helyét. Szerintem az a szárazföldi ország, meg az a tengeri ország, az többet jelent.
Nemzeti identitás az mind a kettőnél. Az íreket is azt tartotta életben,
strukturálisan, nem? Strukturálisan óriási a hasonlóságok, akkor van egy hegemon. Először van egy földrajzi adatság, van egy sziget, itt van egy medence, van a Kárpát-medence. Az első több évig, hát mindenki nyomta ezt a Kárpát-medencét, Kárpát, fogalmam sem volt, hogy mi a Kárpát-medence. Itt vannak ezek a képek, ez madár, de hogy hívják, az égből.
Műholdal.
És akkor tényleg, ez olyan, mint egy osztriga. Tényleg egy gyönyörű egység. Meg lehet érteni, hogy miért szeretni akárki is azt egyként kezelni. mint ahogy egy szigetet is szeretnénk egyként kezelni. Mindenhol tenger, mindenhol hegy, viszont ha élünk a hasonlattal, akkor a magyarok az angolok, nem az írek.
Hát igen, mi itt hegemónok voltunk.
Van egy dátum, mert 1890, a Írországban az a dátum az 1169, akkor megérkezett egy már létező kultúrába vagy helybe egy megszállóhatóság, és a magukévá teszik azt. Mindenféle érveléssel, hogy ez csak fejlesztés, hogy ezek nem értenek hozzá, hogy ezek mit képzelnek. Írország pasztorális volt, hogy inkább tehenek meg juhak, szóval nem volt aratás, ennyi az angolak, hogy kérted szeretni. Hát lehetne ez egy óriási termékeny kert, és ezek csak legeltették az állatokat. Ez nem az övék, nem is érdemlik ezt meg. Mi értünk ehhez az egészhez, és azzal, hogy kezdünk vele foglalkozni, a magukévá tesszük. De aztán mi marad nekik? Akkor, és akkor mi is az, hogy civilizáció?
Így
akkor
beszél egy ír nacionalista, nem?
Aha. Ja, ja. És megmarad az egész sokáig. Aztán lesz a függetlenség. És az, az a hatalom, ami az egész földrajzi egységre volt érvényes, már csak az egy harmadára lesz érvényes. Hasonlóképpen, mint a Kárpát-medencében. Nem igazán, inkább egy negyed, sajnos. De ennyire nem tökéletes az a hasonlat. És az a csank, ami megmaradt, az angol protestáns hatalom alatt áll. Azóta is. És ott is nagyon fontos a narancsárga. Képzeld el! Akkor the orange man, szóval a lojalisták az a the orange man. Óráni Vilmos miatt inkább, mint gyümölcs, akkor, mint unom a banánt, inkább a narancs. Szóval ha én összehasonlítanám Írországot Magyarországgal, akkor én azt mondom, a magyarok a lojalisták. És a viselkedés, az a politikai viselkedés, az nagyon-nagyon hasonlít. Ez a seb, csak a seb. Nem a száj beszél, hanem a seb beszél.
Sértettség, vagy mire gondolsz?
A megsebesítettség. Van egy gyönyörű mondás. Van ezek Hubert Butler, aki egy nagy hős, egy dél protestáns értelmiségi, aki gyönyörűen írt, mint a W.B. Yeats, aki ugyanígy. De ennyire büszkék lehetnénk el ezekre az emberekre. Ennyire okosak, ennyire érzékenyek, ennyire hazafiasak. Csak egy jóval széles értelmében, egy jóval szebb értelmében szólnak. És azt mondja Hubert Butler, nagyjából, the Protestant community in Ireland had to face the huge trauma of being told that they were not who they believed themselves to be.
És ugyan azok, akiknek hiszik magukat.
Igen. Én nekem szörnyű volt a 2008-as válságom. Akkor dolgoztam több projektben, és attól, hogy Lehman Feverek tönkre mentek New Yorkba, el lettem lehetetlenítve kb. 10 évig. És tudom, hogy milyen traumatikus az, hogy akkor van egy életstílusod, de azt hiszed, hogy ez vagyok, és megváltozik valami New Yorkba, és az széterjed egészen a világ végére, és az elviszi azt, amitől voltál az, de megmaradsz, nem hasz bele. Ezt fel kell dolgoznod. És ez csak egy egyéni példája. Nem egy közösség, nem egy ezer éves múltról van szó. Nem a dédük nagyapámnak, a dédük nagyapja, meg a dödödö, meg se többi. De az egy nagy trauma volt neki. Ismerek több embert, aki végeztek, akkor kötél végére. Tudod, ennyire volt ez neki traumatikus, hogy somebody told them that they were not who they believed themselves to be. Olyan nehéz ezt megemészteni, hogy akkor nem az vagy, akinek gondoltad magadat. És valamilyen külső erő csinálja ezt neked. Szóval nem te. Én csak arra szeretnék fényt teríteni, hogy meg kell érteni a lojalistákat. Hogy tényleg valaki jött, és azt mondta nekik, hogy nem azok vagytok. Mint a magyaroknak, ti végig egy álomban éltetek. És ez nektek egy álom volt, nekünk egy rémálom volt. A fél országunk halt bele az éhénységbe. Leszálltátok. Milyen kormány ez, tudod? Akkor milyen vezetés ez? Mégis ők ebben a hitben voltak, meg vannak. Hogy az övéké a sziget? Hogy ők csinálták a szigetet azzal, amilyen. És ezzel tulajdon joguk van erre. Nyilván ez már kicsit túltettük magunkat valamennyire ezzel. De a Brexit a simán szétrázza ezt az egészet, kirázza akkor a bajt a zsákból meg egyszer.
Te szerinted lesz valaha is Észak-Írország, Írország része? És kell, hogy a része legyen?
Nagyon nehezen képzeli el az én generációm. Én 52 éves vagyok. Hogyha megszületett mondjuk 85-ig, aki éppen lett tini a belfasti megállapodás idejében, mert ez 98-ban történt meg.
A nagypénteki.
Nagypénteki. Annak a generációnak más. Más tapasztaltak, akik akármennyire, akárhogyan jelen volt, a Eurosideból azt mondjuk the troubles, a bajok, aki megélte a bajokat, akár távolból a szigeten, akár szívébe, akár Belfastba, Derrybe, Armagh-ba, azok mi nagyon nehezen képzelnénk el egy jobb megoldást, amit az EU tagságainkkal bírtunk meg a Maastrichti állapodás utáni szabad piac határtalanság. A határ volt az egyik óriási baj. Még az egész az egy ilyen etnikai alapú elválasztás volt. Nyelvileg nagyon-nagyon nehéz beszélni erről, mert ha inkluzívan kell használod a nyelvet, akkor az olyan, mint akkor itt, hogy akkor vannak a romák, meg vannak a nem romák. Nyilván a romák magyarok, de ugyanak nem lehet így megkülönböztetni a kettő között, hogy a romák vagy a magyarok, mert a romák magyarok akad. Egy magyar embernek gondolom fura tud lenni, hogy nem attól vagyok egy magyar, hogy nem vagyok roma. Ugye nagyon nehéz ezeket igazságosan megbeszélni, tudod, nagyon-nagyon szörnyű a nyelvészet. De Írországban az valamennyire hozzá vagyunk ehhez szokva már. Van egy óriási étvágy a délen a fiatalok közül, akkor
hogy
legyen egyesülés. Viszont a puszta tény az, hogy Észak-Írország lakossága... Most fele-fele, de eredetileg nem fele-fele volt. Azért volt, az etnikai tér volt, hogy akkor...
Hát nem etnikai volt, hanem vallásilag volt megosztva, nem etnikailag. Nem? Vagy sok angol is volt?
Van az a kategória, hogy Anglo-Irish. Tehát mi is az, hogy írok. Szóval továbbra is Észak-Írországban azt mondják, hogy bocs. Lehet, hogy 500 éven keresztül vagytak itt, továbbra is jogtalanul vagytak itt. Van ez a bazira jó KRS one sam, you have no... So, that's the sound of the police! És abba azt mondja, hogy you will never have peace on stolen land. So soha nem lesz béke a lopott földön. Tényleg így is van. A nacionalisták Észak-Írországban, ők továbbra is mondják, bocs, ez lopott tulajdon, az nem a tétek, akkor ez a miénk. Oké, és 500 év alatt biztos megíresedtek. Nem valási, hanem tulajdoni. Szóval, mint itt Magyarországon, kié lesz az ország? És kiderült, ki. Mészáros Lőrinc! A leggázosabb szerelő a világon. Van egy nagyon okos barátnőm, a Gwen. Gwen az az egyik ilyen áldozat a Fidesznek. Ő tényleg mondja, én nem vagyok én hajlandó itt adózni, én nem kérek ebből. Ő elment innen jó sok évvel, szerintem második ciklus elején. Szörnyű, hogy egy olyan ember ki van üldözve innen, vagy azt érzi, hogy neki nincs jövője itt.
Taszítja őt ennyire, taszította. És téged mi taszít ennyire ebben a mostani Magyarországban?
A gyűlöletkeltés. Az aktív gyűlöletkeltés, az aktív megosztások.
De hát a politika mindig megoszt. Nem. Mindig szüksége van arra, hogy azt mondja, hogy mi vagyunk mi, a másik oldal meg az.
Nem etegedek, nem. Meg ennyit játszni a tűzzel nem szabad. Tényleg nem szabad, akkor ha egy polgárháború mellett, akkor vagy a polgárháborúban nősz fel, az megtanít arra tényleg, hogy nem szabad így beszélni egymásról, egymással.
Itt van ez az idegenellenesség, nagyon erős idegenellenes kampányoktól a kormány lényegében ezzel nyerte meg a 18-as választást. Azt nem tartod jogosnak, hogy az emberek, és ezt a Brexitnél is láthattad, az emberek szeretnék megőrizni azt, ami körülöttük van. Én például nagyon sajnálom, hogy a Gosdú udvar, emlékszel még rá, milyen volt régen.
Ja, én is Sík utcában laktam 95-től.
Látod, ez a negyed, ahol most vagyunk. És ez csak a épített környezetünk. Az nem elfogadható számodra, hogy a társadalmi környezetet is szeretnénk változatlanul hagyni, amit az idegenek, a migránsok, a kelet-európai melósok akár Londonban megzavarnak? Ez nem egy normális ösztön az emberben?
Oké. Egyfelé mozog az idő, és általában azt haladásnak minősítjük. Általában ez nekem sem jön be, és nagyon veszélyesnek. Tartok sok mindent benne, vad kapitalizmusba, különösen ilyen öko szemmel nézve. Viszont ez van. Nem lehet megállítani az időt. Én szerintem azt mondani, hogy amiben én születtem bele, vagy amiben a nagyapám született bele, az volt az ideál.
Az aranykor.
Az illúzió. Az csak egy illúzió lehet. Minden nullandó, sajnos. Oké, nyilván van az a tudat, hogy akkor még visszarakni, akkor a magyar tartózkodást, akkor a Kárpát-medencébe. De a magyarok maguk mondják, hogy a magyarok nem volt. Ide jöttek, foglaltak hont, a Kárpát-medencébe. Nyilván van, aki turul madárral jár be dolgozni, tudod. Én übe hűségnek tart.
Egy erős közösséghez akarnak tartozni, ez a nemzeti közösségük. Az íreket is az írségük tartotta egyben az angol elnyomás alatt, nem?
Nem, bazira nem ettek azzal, hogy nem, nem. A lenyomatság! Mint itt akkor nyolc, és
az elnyomás
az elnyomás okozta a népet, akkor nem belülről született az meg. Az egy válasz, vagy egy reakció volt egy külső ellenségnek. Annak volt egy összekovácsoló ereje, viszont amint a külső ellenséges ilyen hatás tűnt el, akkor teljesen követhető párhuzammal akkor esett szét akkor a szolidaritás, az úgynevezett kerekasztali szolidaritás. Nem hiszem, hogy, hogy nemzet alapú, nem, nem. Okay, I am a human being first. I am a man maybe second. I am a barman. Maybe I'm a human first, a barman second, maybe a man third. De a negyedik, ötödik, hatodik helyen vagyok én hír. Én szerintem az egy zsákutca. Nem létezik az. Oké, létezik. Izé, akkor legyünk Észak-Korea. Ah, kurva jó lesz. Akkor legyünk Ceausescu Romániája. Kurva jó lesz.
Mi maradt abból a Magyarországból, amit megismertél a 90-es években?
Gulyás Marci.
Minden más el...
Nem, nem minden más. Nyilván vannak emberek. Gyakran felteszik nekem azt a kérdést, és azt mondják, hogy jó, itt vagy 30 évvel, biztos óriási változásokat láttál. És én mondom azt, hogy Írországban maradtam volna, és ugyanaz, igazából ugyanazok a változások történtek meg mindenhol, nem csak Magyarországon, ez egy humán valóság, ez nem egy nemzeti valóság. Nehéz szétszedni azt, hogy akkor mi a globális áramlás. Érted, akkor 90-es években nem volt internet. Most van internet. Az egy óriási különbség, ami megváltoztatta az egész világ.
Már kevésbé szereted, mint akkor?
A másik, amit szét kell ügyesen szedni, mint egy francia hentest, aki ízomként akkor szedi szét a húsokat. Hogy akkor 20-valahány éves voltam, olyan gyönyörű hajam volt, tudod, akkor én nem voltam ennyire másnapos, végig 4-5 sör után. Minden múlva, és akkor az is elmúlt. Az a remény, ami volt, az az optimizmus, sok az a pozitívizmus. Én naponta találkoztam, hogy csak mész vásárolni, akcentusod vagy, másképpen nézel ki. Megkérdezhetem, hogy miért laksz itt? Azt hallod 20 naponta, ez egyfajta szonda, teljesen random emberektől, akivel szóval szimpatikusnak tűnt. Valahogy oké, megkérdezhetem, hogy mi a faszért laksz te itt? Nem kérdeztek ennyien, nem tették fel azt a kérdést ennyien, akkor a 90-es években, mint a Fidesz alatt. Ne?
Maradsz?
Tudja, hogy maradok valamilyen szinten. 52 éves fejjel másképpen látod a világot, mint 22 éves fejjel. Elmúlt 10 évem két dologról szól csak. Kilábolod a válság utáni helyzetedet, meg a haldokló szüleiddel. Elkísered a halálukig. És ez elgondolkodtatja az embert, tudod? Magyarországon nem szabad gyengének lenni. Nagyon sajnálom azt kimondani, de az én tapasztalatom az elmutat, hogy akkor bazira, akkor tényleg, ha a földön fekszel, valaki beléd fog ütni. Sajnos. Különösen, ha valaha is voltál sas valakinek a szemébe, akkor belerúgnak a verébe. És mindenkiből lesz veréb. Előbb-utóbb mindenki. Mindenki lesz gyenge.
Nincs szolidaritás az emberek között?
Van családom belül, tud lenni.
Csak a családom belül.
Semmi sem, abszolút. Én nem tudnék lakni itt, ha nem bírnám azt megtalálni. Én meg tudom azt találni. Van, de több van máshol. Úgyhogy akkor nagyjából az lett a tervem, akkor az elmúlt években, különösen a Fidesz ideje alatt, hogy én nem szeretnék szakítani Magyarországgal, viszont akkor angolosan mondva nem szeretném az összes tojásomat a magyarországi kosárba tartani. És iszonyatosan furcsálom ezt a mondatot, amikor fölvilágít a fejembe, hogy nem szabad bízni Magyarországon.
Hogy érted ezt?
Így, hogy mond.
Mert becsap vagy?
Ja, becsap, visszaél, kirekeszt. Kortárs Magyarországról az véleményem, ja? Nagyon sajnálom, tényleg bazira sajnálom. Viszont én igyekszem nem a kortárs Magyarországon él. Viszont az egy aktivitás. És lesz az az időszak, amikor az embernek nincs energiája az aktivitásra. Néha csupán konokságból maradok meg. Mert az egy se. És én nem is vagyok magyar. Én csak egy ember vagyok, aki nem szereti az embertelenséget, amit kezdett képviselni. Nem a magyar nép, nem a magyar ország, hanem a magyar kormány, meg a magyar elit.
A Selfiben, a Szabad Európa podcastjában a 30 éve Budapesten élő ír kocsmárossal, Oren McCurkkel beszélgettem. Kerényi Györgyöt hallották.